Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 62 ezeren tesznek érettségi vizsgát az elkövetkezendő hetekben, köztük 28 ezer végzős diákkal, akik az érettségi bizonyítványt is meg fogják kapni. Ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna adásában. Varga Bajusz Veronika elmondta, a vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, az azt követő két hét pedig az írásbeli érettségikről szól majd. Hozzátette, június elején az emelt szintű, míg június 16-ától a középszintű szóbeli érettségi vizsgákon mérik fel a tanulók tudását. Az államtitkár beszélt a szakképzésről is, melyről azt mondta, gyakorlatorientáltabb lett, sokan tanulnak duális képzésben. Ebben a képzési formában a vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatot, gyakorlatot a diákok, akik számára a 160 ezer forintos munkabér is elérhető, mondta. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a távirati irodával. Azt írták, az ellenőrzésekkel a játszótéri eszközök üzemeltetési körülményeit vizsgálják, hogy azok összhangban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Ha a vizsgálatok során hiányosságokat találnak, akkor a gyermekek védelme miatt ideiglenesen megtilthatják az eszközök használatát. Hozzátették, az ellenőrzéseket a korábbi évek tapasztalatai is indokolják. A Fogyasztóvédelmi Hatóság csak tavaly több mint 22 millió forint értékben szabott ki bírságot. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, a forgóhintára és a billenő eszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelenthetnek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki azokat, és karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Idén több mint 200 milliárd forint támogatásban részesülhetnek a gazdálkodók az agrárkörnyezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodás programoknak köszönhetően, közölte az Agrárminisztérium távirati irodához eljuttatott sajtóanyaga szerint Nagy István agrárminiszter. Mint írták, a tárca megújította az új AKG és ÖKO döntéshozatali rendszerét annak érdekében, hogy az érintettek gyorsabban juthassanak hozzá a forrásokhoz. A közlemény szerint Nagy István kifejtette, a minisztérium továbbra is elkötelezett a fenntartható, a környezet és klímatudatos mezőgazdasági gyakorlatokat ösztönző programok támogatása mellett. Két éve utazhatunk ország és vármegye bérletekkel, amit hónapról hónapra 900 ezeren vásárolnak meg, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, az ország és vármegye bérletekkel az utasok, az állam és a MÁV is jobban jár. Úgy fogalmazott, az utasoknak azért lett jobb, mert megszűnt a közlekedési eszközök közötti kényszerű választás, és olcsón tudnak a vármegyékben vagy az országban utazni a tömegközlekedési járatokon, hozzátette. A szolgáltatónak több utasa lett, és az előzetes vélekedésekkel ellentétben az államnak sem került többe az ország és vármegye bérlet rendszer a korábbinál, mert a MÁV kasszájába ugyanannyi pénz folyik be az utasoktól, mint korábban. Megújulnak az OTP Bank digitális szolgáltatásai. Július 1-től jelentős változások lépnek életbe a lakossági digitális szolgáltatásokban, közölte a bankvállalati kommunikációs csoportja a távirati irodával. Mint írták, az OTP Direkt online banki felület helyét szinte teljes egészében átveszi az OTP internet és mobilbank, amely az elmúlt években párhuzamosan működött a korábbi felülettel. A tájékoztatás szerint az OTP Bank lakossági ügyfelei július 1-től kizárólag az OTP internet és mobilbank segítségével tudnak online bankolni. A bank folyamatosan fejleszti ezen új felületek szolgáltatásait, amelyet már több mint 2,2 millió lakossági ügyfél használ, közölték. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég. a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a magasabban fekvő helyeken, vízpartok mentén, belvárosi részeken ennél több fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Maklári Szent István Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A mai adás anyagait a Maklári Szent István Általános Iskola rádiósai készítették. Először Zsófi nővérrel beszélgetünk a Nagybölti Lelki Napról, majd Böröcki Balázzsal, iskolánk néptáncoktatójával, a Maklári Tájház vezetőjével készült interjúnkat hallják a farsangés húsvéti népszokásokról. Kuszti Bernadett, iskolánk kitoktatója, pedig a hivatásáról mesélt.
Első vendégünk Zsófi nővér, én Pócsik Orsolya vagyok. Zsófi nővérrel a Nagybölti Lelki Napról beszélgetünk. Mit szeretnének átadni a diákoknak ezen a lelki napon? Mi a lelki nap célja?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Maklárom most már többedik éve, hogy megszervezzük az advent és a Nagybölti Lelki Napokat. És hát adja magát így, hogy Nagybölti Lelki Nap, a húsvétra készülünk együtt, a Nagybölytnek a lényegét, a mélységét szeretnénk kiemelni. És az idei évben meg különleges volt, hiszen a remény évét éljük, ennek a jubileumát és ennek a témakörét is hoztuk el a lelki napra. Ugye a remény Krisztusban fölfedezni azt, hogy ő az, aki legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, és ő az igaz reményünk. Különböző csoportokra is bontva ezen témakört próbáltuk feldolgozni.
Hogyan segíthet a lelki nap a húsvétre való felkészülésben?
Ugye a lelki nap arra is van, hogy egy kicsikét tudjunk elcsendesedni, tudjunk befelé figyelni, szívünk mélyére, és ott meghallani az Istennek a hangját. Az interaktív feladatainkkal, amiket így Makláron szoktunk végezni, az osztályokra külön-külön odafigyelve, pont ez a célja, hogy lehetősége legyen minden diáknak találkozni valamilyen úton, módon a Jóisten szeretetével, hogy megértsük a Nagybőtnek a lényegét. Itt még sokat számít az is, hogy a csoportfoglalkozásokon keresztül megérthetjük a Nagybőtnek a fogalmait, hiszen vannak gyerkőcök, akik most ismerkednek így ezzel, hogy mi az értelme annak, hogy bőti időt élünk, hogy mi ennek a célja, hova vezet, és hogy hogyan érkezünk majd el így Jézusnak a kereszt útja után a feltámadásban.
Miért fontos a lelki elmélyülés?
Több szempontból is fontos lehet, párat már így említettem, de így a lelki elmélyülésnek a lényege, hogy tudjunk kicsit megállni, tudjunk szembenézni önmagunkkal, mi az, amit bent hordozunk a szívünkben, hiszen Isten él ott bent a szívünkben, és ővele szeretnénk találkozni. Minden ember hordozza magában az Isten utáni vágyat, és mindenkiben van egy Isten alakú űr, hogyha fogalmazhatok így, A lelki nap segít arra, hogy ezt a csendet, ezt a megnyugvást próbáljuk érzékelni, hogy engedjük, hogy előjöjjenek olyan dolgok, kérdések, amire máskor nincsen lehetőség. Ugye a fiataloknak, gyerekeknek a foglalkozások azok, amelyek ezt tudják biztosítani. Akár idei évben a keresztút is, ahol több elcsendesedő pillanat is volt, de interaktív módon, akár egy kisebb kavicssal, egy tükörrel, egy képpel, egy gondolattal tudtak a fiatalok picit elgondolkodni, reflektálni, és ezáltal Istennel találkozni.
Hogyan segíthet a lelkinap közelebb kerülni Istenhez és egymáshoz?
Azt hiszem, hogy így az eddig elmondottaknak éppen a következménye, tehát a csendben, ahogyan föl tudjuk fedezni azt, hogy Isten körülöttünk van, és bennünk is ott él, ezáltal tudunk minél szorosabb kapcsolatot építeni vele. Ugye a lelki nap az, ami egy intenzívebb tapasztalást tud erről adni, hogy az Isten tényleg létezik, és az életünknek a része, hogy tudunk hozzá fordulni, hogy tudunk vele beszélgetni, ugye ez az imádság. És az Istennel való kapcsolat az, ami eltölti az embert úgy igazán szeretettel, ami utána arra buzdítja, hogy igen, ezzel szeretettel szeretne fordulni a többi társához is, legyenek azok fiatalabbak, idősebbek. Tehát az Istennel való kapcsolat erősítéséből fakad egy mind teljesebb, kiegyensúlyozottabb emberi kapcsolódás is.
Hogyan állt össze az idei lelki nap programja? Milyen szempontokat vettek figyelembe a programok tervezésénél?
Van már egyfajta ilyen tematikus rendszer, ahogyan működünk. Az első 4 tanórában zajlott az iskolai lelki nap. Az első órát azt közösen szoktuk kezdeni, a tornateremben gyűlünk ilyenkor össze. A plébános atyánk, egy Makláron Bakos Tamás atya elindítja néhány gondolattal a lelki napot, és utána mindenki a saját osztálytermébe vonul vissza a lelki napot tartó fiatallal, animátorral, vagy szalízi nővérrel, szalízi munkatárssal. Itt már, ahogy így elhangzott, hogy animátorok, szalízi munkatársak, nővérek, mindannyian a szalízi családnak, lelkiségnek vagyunk a tagjai, és közös felkészülésünk gyümölcse a lelki nap. Igyekszünk mindig a korosztálynak megfelelő tartalmakat hozni és közvetíteni. A lelki napunkat szentmisével zárjuk, ugyanakkor már hagyomány, hogy ez mindig gitáros szentmise, így jobban bevonva a hallgatókat, a jelenlevőket, az együtt imádkozókat, és a gyónási lehetőséget is biztosítunk a lelki nap ideje alatt a már első áldozó gyermekeknek, fiataloknak. És az idei nap, vagy idei lelki napnak az újdonsága volt a keresztút, amint bár itt most csak 5 külön állomást emeltünk ki, fontosnak tartottuk, hogy ez egy interaktív módon legyen a fiataloknak egy találkozás élmény Jézusnak a szenvedésével, az ő kereszt halálával, hogy megértsünk valamit mélyebben. Nagyon sokszor itt az érzelmi világnak a megérintése is sokat számít, hiszen minden találkozásban ez egy fontos dimenzió. Az Istennel való kapcsolatba lépés is hasonlóképpen működik így, mint az emberek között.
Vannak-e visszatérő elemek, hagyományok az iskolai lelki napokon?
Igen, azt hiszem ezek, amiket így említettem korábban, a közös kezdés, a szentmise és a gyónási lehetőség, illetve az, hogy igyekszünk misszaléziak így együttműködve jelen lenni a fiatalok között.
Mit jelent egy ilyen nap szervezése és megélése?
Nagy együttműködés, mind a pedagógusokkal itt az iskola keretein belül, az iskolában működő lelkiségi csoporttal együtt gondolkodva alkotjuk meg ilyenkor a lelkinapnak a felépítését, és hát mindazon embereknek a megszólítása is, akik aztán konkrétan eljönnek a lelkinapra, hogy megtartsák egy-egy osztályban a foglalkozásukat. Számomra mindig nagy ajándék az, hogy így látni azt, hogy mit okoz az embereknek, a fiatalok szívében egy-egy ilyen lelkinap. De tényleg meg lehet tapasztalni, ahogy a kezdeti, talán még hétköznapi beszélgetések, zsüzsegések után eljutunk egy ilyen mélyebb csendre, egy ilyen egymást meghallgató, meghalló csendre, Istenre figyelő csendre, akkor is, hogyha még talán az első lépéseket hozzuk meg a jó Isten felé egy-egy osztályban, és ez különösen nagy ajándék, amikor a szívek megnyílnak, vagy van egy-egy mélyebb megosztás, hogy ki hogyan tapasztalta meg, vagy vette észre Istent a hétköznapjaiban.
Volt-e olyan lelki nap, amely különösen emlékezetes maradt a számára?
Talán inkább lelki napon belüli esemény, ami megmarad. Most egyet emelnék ki, amikor, nem is tudom, talán tavaly volt, amikor itt Makláron olyan foglalkozást hoztam a csoportomnak, hogy Jézus arcát hoztam rajzként, viszont ezt puzzle darabokra vágva, és az irgalmas szamaritánus témáját feltolgozva föl kellett írnunk egy-egy darabra, hogy milyen az az Isten arc, ami áttükröződik az irgalmas szamaritánus alakjában. És miután ez megtörtént, utána összeraktuk az elemeket, és kirajzolódott Jézusnak az arca, ami tényleg megdöbbentő volt a fiatalok számára is, hiszen Jézus Krisztus az, akin keresztül az Isten látható és közeli formában lép oda hozzánk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép közös élmény volt, de nem tudok direktbe csak egyet kiemelni, mert minden alkalommal van egy-egy megjegyzés, egy-egy visszacsatolás, egy-egy szép lelki mozzanat, ami utána megérinti az embert. Idén különösen szép volt, azt hiszem, a keresztút látni azt, ahogyan bevonultnak a fiatalok, és mint hogyha tényleg meg tudnának tapasztalni valamit Jézusnak azon szeretetéből, amit a keresztúton is megmutat számunkra.
Köszönöm Zsófi nővérnek az interjút, Zsófi nővérrel pedig Zsivalsója beszélgetett. Iskolánk néptánc oktatója Böröszki Balázs a vendégünk. Ő nem csak néptáncot oktat, hanem néphagyományokat is felelveníti a diákokkal együtt. Évek óta folyik például a télvégi kiszebá végetés iskolánkban. Én Balogh Márton Illés vagyok, és a farsangi húsvét népszokásokról kérdezem Balázs bácsit. Miért ünnepeljük a farsangot, és honnan ered ez a szokás?
Párkapcsolatkeresés a legfontosabb ennek a farsangi időszaknak, ami január 6-ától, tehát a vízkeresztől húsvagyó keddig tart.
Ön hogyan emlékszik vissza a gyerekkori farsangi bálokra?
Hát, sajnos akkor már nagy farsangi bálok nem voltak a faluba, az iskolába tartották még úgy, ahogy most is szokás, annyi, hogy akkor még azért felöltöztek jobban a felsősök is, tehát a nagyobb fiúk, nagyobb lányok is felöltöztek valaminek, és nagyon kreatívan, akkor még nem volt internet, csak a saját fejedből találhatták ki jó ötleteket, és ezért nagyon érdekes volt, egyszer én is megnyertem egy ilyen felöltözést.
Ugye idén is elégették az alsósok az udvaron a kiszebábot.
Igen, a gyerekek úgy csinálták, hogy kis cettire ráírták azokat a rossz dolgokat, amikettől szeretnének megszabadulni, és ezt a kiszebábbal együtt égettük el. Ez nem volt régen népszokás, de én úgy gondoltam, hogy mai modern kornak ez így megfelelője, és nagyon élvezik a gyerekek a tüzet, meg azt, hogy egy ilyen csúnya bábut beöltöztetünk. Igen, és a kiszebáb a gonosz és a rossz, a betegség és a hideg, a tél, ezt próbáljuk ezzel elűzni.
És miért pont farsang végén égetik el? Tudom, hogy ez egy elég érdekes kérdés, de miért pont akkor?
Onnantól kezdve ugye már nincs mulatozás, tehát addig van a farsangi időszak, és utána már csak a húsvétra való várás van, a húsvét várása, Jézus feltámadása, ezért volt ez a kiszebáb égetés ilyenkor.
Miért különleges ünnep a húsvét, és hogyan készülnek rá régen a falusi emberek?
Hát, ahogy már mondtam, a húsvét ugye a legfontosabb keresztény ünnep, Jézus feltámadásának az ünneplése, és ugye ez a megtisztulás, az újjászületésnek az ünnepe, és ugyanígy, mint máshol, bőséges étellel, amit elfogyasztottak, ugye a lányok locsolásával, ami úgy szintén egy megtisztulási ceremónia, ezzel a vízzel való locsolás, ez onnan ered, hogy a lányokat megtisztítjuk, és tojásfestés, és minden ugyanolyan, mint mindenhol máshol, a húsvéd egy nagyon fontos ünnep, keresztény ünnep.
A tojásfestés hogyan alakulhatott ki?
Ugye a régi emberek nagyon szegények voltak, nagyon kevés olyan dolog volt, amit díszíthettek, és a tojás az egy egyszerű, ami kéznél volt, amit meg tudtak fogni, és amiért nem volt kár, hogyha mondjuk eltört, és ezért festették, és természetesen nem úgy festették, ahogy most, hanem mindenféle különböző természetes anyagokkal, mondjuk hagymával, akkor mindenféle olyan színezékű anyagokkal, amik természetesek.
Húsvétkor ez a locsolkodás még itt Maszlában érez a hagyomány, vagy naptáján, hogy körbe mennek valakik a faluba, és bekopogtatnak több házhoz, vagy ez a hagyomány már kihalt?
Sajnos ez már kihalt. Hát egy-két idős ember, férfit még látni a faluba, akik mennek, itt locsolkodnak, sajnos már nem. Én, amikor még fiatal voltam, akkor én még jártam az osztálytársaimmal locsolkodni, és a lányosztálytársainkat meglocsoltuk. Hogyha valakova nem mentünk el, akkor ott megsértődtek. Tehát ez szinte kötelező volt a fiúknak, 5.-6. korunkig, aztán sajnos ez már amikor nagyobbak lettünk, ez kikopott.
Hogyan lehet ezeket a régi népszokásokat átadni a gyerekeknek, hogy tovább élnek a hagyományok?
Hogy újra élővé kell tenni. Talán ez a legjobb megfogalmazás, újra élővé kell tenni. Ezzel a kiszebávégetéssel is, bár ezt mondjuk sok helyen csinálják, de ezzel is megpróbáljuk visszahozni. De nem csak ez van, megpróbáljuk majd visszahozni a locsolkodást, amiről most nem beszélek, mert az még egy meglepetés, és így kell ezeket folyamatosan meg kell szervezni, és a kisgyerekeket kell ezzel megcélozni, mert a kisgyerekek azok, hogyha többször átélik ezt, úgy, ahogy én, amikor locsolkodni mentünk, és nagyon élveztük, ő nem fogja akkor abba hagyni, amikor majd felsős lesz, hanem akkor majd csinálja, mert neki ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt.
Mit tanítanak nekünk ezek a népszokások a közösségről, és az ünneplésről, az összetartásról?
Az pontosan az összetartásról, hogy együtt vagyunk, hogy kimozdítsuk egymást abból a kis blokkból, amit ilyen információs világ körbevesz minket, hogy ne csak a ételen keresztül, az interneten keresztül vegyük fel a kapcsolatot, hanem legyünk együtt, csináljuk együtt ezeket a dolgokat, és ezek több száz, vagy akár több ezer éves hagyományok, ez biztos, hogy úgy kiforrott, letisztult, ebben nincs sem olyan plusz dolog, ami negatív lenne, és ezek ezért működnek.
Köszönöm szépen az interjút, Balogh Márton Illés vagyok. Böröcki Balázsról, a tavaszi ünnepekről, hagyományokról beszélgettünk. További kellemes rádiózást.
Kedves hallgatóink, most rövid híreink következnek. A Magyar Kultúra Napjáról a Maklári Könyvtárban emlékeztünk meg. Az ünnepi műsort a másodikosok szereplései színesítette.
Boszkó Szent Jánosnak, a Szallézi Rend alapítójának emléknapja január 31-én van. Ezt ünnepeltük iskolánkban is. A szünetekben különféle érdekes játékok várták a diákokat. Don Boszkó vidám lelkülete beragyogja a hétköznapjainkat is.
Az alsósok és a felsősök külön-külön ünnepelték a farsangot iskolánkban. Az alsó tagozatosok buliát a szülői munkaközösség szervezte, míg a felsősöknél a diák önkormányzat gondoskodott a jó hangulatról. Csocsó, játékbarlang és büfé is várta a résztvevőket. Az alsósoknál nagyon ötletes jelmezek voltak.
Megtartottuk az idegen nyelvi napot is. Iskolánkban lehetőség van heti 3 és 5 órában tanulni az angolt. A felsősök 4 helyszínen oldottak meg feladatlapokat. Volt zene, dalszövegek pótlása hallása után, szójáték, kvíz és szabadulószoba. A legjobban teljesítő csapatok apró ajándékokat kaptak.
Szabadnak születtél. Ez volt a március 15-i ünnepi műsor vezérfonala. A műsor verse, korabeli dokumentum részletek, zenei betétek és mozgások füzére volt, melyre minden színpadra lépő szívvel lélekkel készült. A szereplők közös éneklésre is hívták a nézőket a márciusi ifjak megidézésével.
Rövid híreinket hallották. Folytassuk tovább az interjúkkal.
Mi a küldetése, hogy lesz valaki hittantanár? Ezeket a kérdéseket tettük fel iskolánk hitoktatójának. Én Kádár Izabella vagyok, beszélgetőtársam pedig Huszti Bernadett hittantanár. Gyerekként is vallásos családban nőtt fel? Mindig fontos volt önnek a hit?
Igen, vallásos családból származom, és ez szerintem nagyon nagy áldás volt a számomra. Az, hogy együtt megéltük a hitet, hogy elmentünk vasárnapi misétre, hogy együtt imádkoztunk, mondtuk a rózsafűzért, és amikor adottak egy-egy ilyen problémák a családban, akkor olyan jó volt, hogy összefogtunk, és együtt imádkoztunk, hogy megoldódjanak ezek a problémák. És az az igazság, hogy ez a hit ugye még egy ilyen gyermeki hit volt csak. És amikor én a főiskolát kerültem, akkor találtam meg igazából a saját hitemet, mert ott ugye távol a családtól nagyon a Jóistenbe kapaszkodtam, és ott is értek olyan élmények, ami nagyon meghatározó volt. Például sok ilyen program volt, ami milyen lelki gyakorlatok, ami közelebb hozott a Jóistenhez, illetve volt egy olyan, ami még meghatározó volt. Volt egy ilyen kis kápolna a főiskolán, és ez kb. Olyan kicsi volt, mint egy szoba, és hát ott voltak a szentmisék, ami nagyon ilyen barátságos volt így, hogy ilyen kis helyen történt, és hogy így közel voltunk így egymáshoz, és voltak ilyen szentségimádások is, ilyen virasztások, amikor így egész éjszaka így be voltunk osztva, hogy ki melyik órában van, és olyan jó volt az, hogy oda letérdelni így az oltári szentség előtt, és egy órát így csak ott jó Isten színe imádkozni, ez nekem nagyon meghatározó volt, és igazából ez nagyon fontos a számomra.
Milyen kihívásokkal találkozik a munkája során?
Igen, vannak kihívások, amit egyrészt, amit nagyon nagy kihívásnak tartok, az, hogy a gyerekek, tanítványaim úgy látom, hogy az internet által egy ilyen torz világképet látnak maguk előtt. Tehát ez oda vezet, hogy torz istenképük lesz, az emberi kapcsolatok is igazából mert eltorzulnak, nem úgy látják egymást, nem érzik azt, hogy a másiknak milyen problémái vannak. Nagyon gyakoriak itt ezen a fórumon, hogy összevesznek, mert hogy nem úgy értelmezik a jelentéseket, ahogy igazából gondolja az a másik, és így ez nagyon félrevesztés, ez nagyon veszélyes az ő világképükkel kapcsolatosan, hogy ez így normálisan kialakuljon, és hát ez nagy kihívás. A másik dolog pedig az, hogy azt érzem, amikor így a imádságai vannak, hogy nagyon központi szerepet játszanak ezek a kis házi állatok, tukiságok, amik én is nagyon szeretem az állatokat, tehát ez nagyon fontos nekem is, de nem a legfontosabb. Tehát azt látom, hogy ez így egy picit elviszi őket, és nem látják meg azt, hogy a mellette lévő osztálytársuknak vagy barátjuknak milyen problémáik vannak. Úgyhogy ezen sokat kell munkálkodni, és sokszor kell erről beszélgetni, hogy más legyen a nézetük erről.
Hogyan lehet a mai fiatalokat közelebb hozni Istenhez és a hithez?
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a személyes család, tehát hogy beszélgessünk ezekkel a fiatalokkal, hogy megkérdezzük, hogy mi a problémájuk, hogy érezzék, hogy fontosak. Illetve nagyon jó dolognak tartom, hogy itt az iskolában ez az oratórium is működik, és ezáltal a gyerekek ilyen közösségben érzik meg azt, hogy milyen az igazi Isten kapcsolat, és élményeket szereznek, tapasztalatokat, és ez szerintem nagyon fontos az ő számukra.
Milyen tanácsot adna nekünk diákoknak, hogy a hitünk erős maradjon?
Én azt a tanácsot adnám, hogy mindig legyen így a szemetek előtt, hogy a jó Isten az nagyon-nagyon szeret benneteket, és a tenyerén hold titeket. És hogyha ezt érzitek, vagy próbáljátok tényleg ezt így erre így nagyon sokszor gondolni, akkor bármilyen probléma adódik, az biztos, hogy jóra fog fordulni, de hogyha esetleg lesznek olyan döntések, ami mondjuk nem a legjobb döntés volt, akkor is hát a Jóisten olyan, mint egy GPS, hogy újra tervezi az életünket, és hogyha tényleg így érezzük, hogy az ő tenyerén vagyunk, akkor tudjuk, hogy biztos, hogy jóra fog fordulni minden. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi képzeljük, de ugye biztos, hogy úgy, ahogy a Jóisten akarja.
Van kedvenc bibliai idézete vagy története, amely különösen sokat jelent ennek?
Igen, hát ez így hangzik, ez a Zsoltárokból van. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Ez azért is nagyon kedves a számomra, mert nekem is voltak igen nagy nehézségek az életemben, amivel csak úgy tudtam megküzdeni, hogy ez az idézet így mindig így valahogy így az eszemben volt, és nagyon nagy erőt adott ezekben a helyzetekben.
Ha újra kezdhetné, akkor is ezt a pályát választanám? Miért?
Ha újra kezdeném, akkor is ugyanezt a pályát választanám, és ugyanezen az úton, mert nekem is voltak ugye egy kisebb-nagyobb kitérők, de úgy gondolom, hogy ez csak így lehetett, tehát ami most vagyok, ahhoz hozzájárultak ezek a kitérők is, és úgy érzem, hogy amit elértem, az jó volt, és azt is viszont, hogy fejlődnöm is kell még mindig. Tehát mindig lehet fejlődni, és lehetnek még ilyen-olyan utak, de úgy gondolom, hogy mindig ezt tettem volna.
Köszönjük szépen a beszélgetést Huszti Bernadettnek, Kádár Izabellát hallották.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. A következő tanévben ismét beszámolunk majd arról, mi történt az iskolánkban. A Maklári Szent István Általános Iskola rádiósait hallották. Örülünk, hogy velünk voltak. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Maklári Szent István Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 5-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Folytatjuk egy kicsit a húsvéti időben elmélkedésünket a liturgiáról. A múlt alkalommal nagypéntekről beszélgettünk, kicsit kiveséztük, hogy kinek mit jelent a nagypéntek, mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé, mi az, amit mi látunk jónak, mi az, ami lélekemelő, mi az, ami egy kicsit romboló ilyen szempontból, és hát több mindenre kitértünk, így a mai napra maradt a nagyszombat, és a húsvét vasárnap, illetve a húsvétot követő időszak. Mi a nagyszombatban az, ami számotokra különleges, fontos, kiemelkedő, vagy ami úgy megérint a nagyszombatban?
Nagyszombaton a tűzszentelés az, ami ugye kezdetét veszi a liturgia, és nekem az nagyon, nagyon lélekemelő. Meg utána, hogy megszólalnak ugye a harangok, megszólal az összes zeneszerszáma a templomban. Szerintem ez is nagyon, tehát úgy olyan jó visszhangot kelt a lélekben is.
Ez biztos. Kriszta, neked a nagyszombatban mi a kedvenc részed, vagy mi az, ami neked a nagyszombatban úgy szimpatikus?
Korábban mindig a dicsőség volt, amikor megszólalt az orgonak, mindig rázott a hideg, és annyira jó volt, jó érzés volt, még nagyon megható. Mostanában, hát egy olyan jó 10 éve, amikor az oltári szentséget, tehát elindulunk körmenetre, és békesség veletek, én vagyok, ne féljetek, az a kedvenc részem. Ezt nagyon szeretem.
Igen, tehát ugye két véglet, a tűzszentelés a legelején van, a békesség veletek meg a legvégén. Között, ami talán a legérdekesebb, még mielőtt ugye ez az élményszerű pillanat bekövetkezik, hogy megszólalnak a csengő, korgon, a harangok, ugye ott van 7 olvasmány, amiből ugye általában nem mind a hetet szoktuk az ószövetségi olvasmányok közül felolvasni, nyilván lehet mind a hetet, nagyon sok helyen fel is olvassák mind a hetet, általában 3-at szoktak, vagy 4-et, ugye nyilván az idő miatt is sokan vannak idősek a templomokban, nem akarják ezzel ugye nyújtani a liturgiát, tehát választható, van olyan, aminek kötelező benne lennie az olvasmányok között, ugye ilyen a Vöröstengeren való átkerés, ugye a zsidó húsvétnak az emlékezete, hiszen tudjuk, hogy talán ez egy zavaró tényező lehet sokak számára, gyerekek is megkérdezték már többször, meg felnőttek is, hogy miért mondjuk azt, hogy Jézus is megünnepelte tanítványaival a húsvétot, hiszen a húsvét az Jézus feltámadásának az ünnepe. És ugye felmerülhet egy ilyen logikus kérdés, mert halljuk a nagy héten, ugye virágvasárnap, a passióban, illetve a nagypénteken is, hogy vagy nagy csütörtökön is, hogy Jézus megünnepelte tanítványaival a húsvétot. Ugye tudnunk kell azt, hogy a húsvét nem abban az értelemben volt húsvét, mint ahogy ma beszélünk húsvétről, tehát nem Jézus feltámadása volt, hanem a zsidóknak az Egyiptomból való szabadulása, az egyiptomi fogságból való hazatérése. Ez volt a Pészák, a Pászka ünnepe, a zsidó húsvét, amit azóta is minden zsidó családban megülnek, ugyanazt az ételt fogyasztják, amit akkor kért az Isten, amikor a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, és egy különleges szertartással a családok mai napig is megürik a zsidó húsvétot, a zsidó pászkát, ami egy különleges vacsora, ahol a kovásztalan kenyeret, keserű salátát és a bárányhúst fogyasztották, ugye a friss bárányhúst, vagy sült bárányhúst, és ebből született az a hagyomány, hogy a legtöbb országban húsvétkor bárányhúst esznek. Érdekes módon Magyarországon ez valahogy nem honosodott meg, ez az ősi hagyomány, de a környező országokban mindenhol a húsvéti étel az a bárányhús. Minden országban az egyik legfontosabb kellék az ételszentelésnek, ugye a bárányhús, a sült bárány vagy a töltött bárány. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, és az, hogy fiatal, tehát ugye sok helyen betartják, ahogy a Biblia írja, hogy hím és egy éves, tehát nagyon fiatal zsenge bárányt kellett feláldozni, és az ajtófélfákat bekenték ugye a vérével annak idején az Egyiptomból való szabaduláskor, és így mentette meg őket az Isten, ugye? És ez egy jelkép volt, abszolút jelkép, hogy a fiatal bárány, akinek a vére megmenti azokat, akik elhiszik az Istennek ezt, és bekenik az ajtófélfát. Ugye ez Jézusra akar utalni, hogy Jézus, aki megszabadít a bűntől, feloldja a bűnnek a fogságát, és akik az ő vérét veszik magukhoz, akik az ő vérének az oltalma alatt állnak, azok megmenekülnek a sátán kísértéseitől, megmenekülnek a csapásoktól. Tehát ez a zsidó kivonulás egy nagyon-nagyon szép ilyen biblikus jelkép, és ezt ünnepelték, ezt nevezzük zsidó húsvétnak, ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival, ezt a széderestét, amikor asztal köré ültek, megemlékeztek a kivonulásról, a szabadulásról, és ahogy mai napig is történik, a családfő, hogy a kezébe veszi a kenyeret, szétosztja, a kezébe veszi a kelyhet, szétosztja különböző részeinél a vacsorának, egy-egy korty bort kell inni, közben zsoltárokat imádkoznak, megemlékeznek a történetről, ugye, amelyben ugye a családapa az, aki mindig elmondja a legkisebb gyerek kérdésére, hogy mi történt ezen az estén, hogy hogyan vonultak ki a zsidók Egyiptomból, hogyan szabadultak meg. Tulajdonképpen ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival az utolsó vacsorán, ezt a széderestét, ahol maga Jézus vállalta fel a családfői szerepet, a papi szerepet, és ő az, aki megtöri a kenyeret, csak egy magasabb szintre emelve és saját testeként osztva szét. Tehát ebből indul a szentmise tulajdonképpen, az első szentmise. Ne kalandozzunk nagyon el, ugye ez az olvasmány, a Vöröstengeren való átkerés, ez például egy kötelező olvasmány nagyszombaton. A lényeges kérdés, amit ennél, a résznél az, hogy ti hogy látjátok ezt a sok ószövetségi olvasmányt? Mert nagyon sokszor ez egy ilyen vita téma, hogy hosszú, ugye ott ülünk a sötétben legtöbbször, meg ezért is sok helyen kihagyják, hogy nem mind a hetet olvassák föl, csak hármat, hogy hát úgysem bírják ki, az emberek nem bírnak sokáig egy helybe ülni, meg hosszú, meg nem tudnak az emberek figyelni, de hogy egyáltalán nektek például ez mit jelent, amikor hallgatjuk teljesen, ott nem kell csinálni semmit igazából, mert ének is alig van, tehát sötét van, csend van, igazából csak figyelni és hallgatni kell ezeket a sorozatban egymás után következő olvasmányokat, általában ugye az első a világ teremtése, aztán jön a Vöröstengeren való átkerés, aztán lehet Ezekielnek a csontmezőről szóló látomása, vagy bármelyik másik szentírási rész, de olyan hosszú-hosszú olvasmányok, amúgy is a szövegek is elég hosszúak ezen az éjszakán, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire van ennek ott értelme, jelentősége, mennyire követhető, van-e valami üzenete úgy azután, hogy már átéltük a tűzszentelést, a bevonulást, eloltottuk a gyertyákat és leültünk.
Nekem a várakozást erősíti, tehát hogy várom azt, hogy nyilván tudom, mi a végkifejlete a misének, tehát hogy mi következik, de hogy bennem azt erősíti meg, hogy minél inkább közelebb jutunk ugye az új szövetségi részhez, annál inkább így egy irányba mutatnak ezek az olvasmányszövegek.
Igen, érdekes, ugye ezt nem kifelejtettem, de ugye nem mondtuk, vagy nem említettem én sem az elején, hogy amikor bejövünk a templomba, és ugye megénekeljük Krisztus világosságát a húsvéti gyertyával, ott van egy nagyon fontos rész, ugye az exultet, a húsvéti örömének, amire ugye azt mondja Mozart, hogy azt mondta Hajdanán, hogy ha ő lenne az exultetnek a szerzője, tehát bármelyik művét odaadná cserébe, hogyha ő lehetett volna az exultet első sorának a szerzője. Tehát ezt Mozart maga mondta, hogy egy olyan különleges zenei és nyilván lelki mű, szerzemény, amelyért ő azt állította, hogy az összes szerzeményét odaadná, addigi szerzeményét, hogyha az exultetnek az első részét ő írhatta volna meg, vagy ő hozhatta volna létre. Tehát egy annyira gyönyörű és másokat, sokakat megérintő himnusz ez az Exultet. Tehát egy nagyon-nagyon különleges, valóban nagyon-nagyon különleges rész, és tényleg gyönyörű az ének, gyönyörű az egésznek a szövege, gyönyörű a tartalma, mert hogy elmondja, hogy tulajdonképpen mi értelme volt az egész húsvétnak, ugye elmondja az ószövetségi olvasmányokat, egy kicsit leszpoilerezi, ugye, mert ugye elmondja azokat az olvasmányokat, amelyeket felolvasunk, hogy Vöröstengeren átvezette, ez történt, az történt, amaz történt, azt is elmondja, hogy miért volt szükséges az első embernek a bűne, ugye azt mondja érdekes Ádám bűnére, hogy szerencsés vétek, mert ilyen megváltót érdemelt. Annyira szép ezek a szép teológiai mondatok és üzenetek, hogy Ádám bűnét is szerencsésnek nevezi, mert az Isten tudjuk, hogy az ősbűn elkövetésén ugye rögtön megígéri a megváltót, és úgy fogja fel az Exultet, hogy ha Ádám nem követi el, ugye Ádám és Éva az ősbűnt, akkor nem jön Krisztus, akkor nincs szükség a megváltóra, de milyen szerencse, hogy az Isten erről is gondoskodott, és gyönyörűen végigvezeti a húsvéti gyertyát, ugye a méhek viaszából készült gyertya, ugye az emberi munka, az emberi életnek ez a körforgása, ez teljesen megjelenik benne valamilyen gyönyörűséges mondani, és akkor azt követik ugye az olvasmányok. Nem tudom, hogy Kriszta, te hogy látod ezt az olvasmányokat, vagy van-e neked valami üzenete ezeknek az ószövetségi olvasmányoknak?
Nekem nagyon sokat jelenti, nagyon szeretem a Szentírást hallgatni is, hogyha, meg az evangéliumot is, hogyha át tudom élni. Tehát, hogy van lehetőségem arra, hogy csöndben legyek és odafigyeljek, hogy nem arra kell készülni, hogy melyik Zsoltát kell kikeresni, meg stb. Én nekem a kedvencem még hittanúráról egyetlen egy olvasmány, vagy ószövetségi rész maradt meg, pont az, amikor az ajtófélfát bekenték a bárány vérével, és ez úgy bennem megmaradt nagyon. Az Exultetet egyébként nagyon szeretem, azt én is így látom, hogy olyan csodálatos szövege van, meg annyi mondani halója, én nagyon szeretem. Meg Mozart is elég alázatos volt, hogy ilyet mond, mert azért az ő műve is kispályások azért.
Végigolvasok az olvasmányokat, és aztán utána jön ugye a dicsőség, amikor ugye azt mondjuk, hogy visszajönnek a harangok Rómából, megszólalnak a harangok, a dicsőség, sokszor ilyenkor kapcsoljuk fel a lámpákat a templomban. Egy óriási élmény, hogy visszatér az ünnep az egyházban, ugye a sírban nyugvás után visszatér az ünnepi hangulat, és aztán ugye ünnepélyesen visszajön az Alleluja, ami a húsvétnak az éneke, 40 napig nem énekeltünk Alleluját, és ilyenkor ugye ez is egy ilyen külön öröm, hogy visszatér a szertartásainkba az Alleluja, amit nagyon-nagyon gyakran éneklünk a húsvéti időben, hiszen ez a húsvétnak az egyik különleges szava, himnusza, felkiáltása, ez az Alleluja, amit a keresztény nép ilyenkor énekel. Ez egy nagyon-nagyon fontos része. Aztán utána ugye jön a prédikáció, és aztán jön a keresztelőkútnak, a víznek a megáldása, és ha jelen vannak felnőttek, akkor őket ilyenkor kereszteljük meg. Nem tudom, Timi, neked mikor volt a keresztelésed? Húsvét éjszaka kereszteltek, vagy azon kívül?
Azon kívül.
És neked felnőttként milyen élmény volt a keresztelkedés?
Nagyon megható volt, meg megrázó is, mert egy elég nagy templomban történt, ugye a Minorita templomban is tele volt a templom. Pedig nem a családi mise keretében történt meg, és nekem ugye az első áldozásom is akkor volt. Úgyhogy nagyon-nagyon megható élmény volt. Eleve maga a keresztelés szertartása is, de utána nyilván az első áldozás az meg volt a katarzis része. Tehát az volt a Én azt ott végig bögtem, tehát ezt úgy potyogtak a könnyeim. Tehát nagyon-nagyon megható, mert megrázó élmény volt egyébként.
És mi volt az, amit átéltél, hogyha vissza tudsz emlékezni erre? Ez egy érdekes dolog, ugye mi is kereszteltünk most felnőtteket, és az ugye hirtelen történik, mert ugye az, hogy az embert egy pillanat, egyik pillanatról a másikra megkeresztelik, aztán rögtön az első áldozás ugye ugyanabban a szent misében gyakorlatilag. Tehát nincs az, mint gyerekkorban, hogy ott van egy néhány év kiesés, aztán járunk hittanra, akkor első áldozás, aztán megint néhány év, aztán bérmálás. Ugye a felnőtteknél ezt tudnunk kell, ugye, hogy egyszerre szolgáltatják ki a három szentséget, hogy a keresztség, első áldozás, bérmálás, ez ilyenkor felnőtt korban ez egyszerre van kiszolgáltatva, tehát olyan hirtelen élmény, tehát nincs annyi idő feldolgozni, hogy mi is történt fél órával ezelőtt, mert már jön a következő nagy esemény az életemben. Megkereszteltek, 20 perc szünet, és már rögtön első áldozó is vagyok. Tehát ugye, mert a gyerekeknél mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy a legfontosabb az, hogy mibe öltöznek fel, mennyasszonyi ruha, szép legyen, ajándékot vegyenek neki. Tehát ez úgy eltörpül mellett az, hogy az eukarisztia, meg az oltári szentség nagyon sokszor a külsőségekben kimerül, de egy felnőttnél, amikor a húsvét éjszakán megkeresztelik és első áldozhat, hát az egy más élmény kell, hogy legyen.
Nekem azért volt érdekes, mert én azon izgultam, hogy a keresztelés után nehogy valami gondolati bűnt elkövessek, hogy ne lehessek első áldozó. Tehát emlékszem rá, hogy egy kicsit így szorongtam is, de ezt annak idején megbeszéltük egyébként az atyával, aki keresztelt, hogy ugye nem lesz ilyen, ugye nem fogok én ebbe a hibába beleesni, és emlékszem rá, hogy azért volt bennem druk, utána el is meséltem, és rám nézett menet közben, tehát ő tudta, hogy mi jár az én fejemben, de nem történt ilyen, tehát nyugodtan tudtam az első áldozáshoz járulni, vagy részt venni benne. Nekem ugye a bérmálkozás az még egy évre rá történt, úgyhogy volt időm felkészülni rá.
Azért érdekes, ugye talán a kedves hallgatóknak is ezt ugye elmondani, hogy ugye tudjuk, hogy a keresztség, hogy a felnőtt korban történik, akkor ugye bűneltörlő hatású, tehát azt jelenti, hogy ha felnőttet keresztelünk, akkor gyakorlatilag az addigi életében elkövetett minden bűnét teljesen eltörli a keresztség szentsége, tehát gyakorlatilag a felnőtt keresztelendő, amint megkeresztelkedik, attól a pillanattól kezdve, hogy teljes mértékben gondolatilag, testileg, lelkileg, minden szempontból bármilyen bűnt követett el, ugye ő teljesen megtisztul és teljesen tisztává válik. Ezért ugye különleges pillanat egy felnőtt keresztelés, hiszen teljesen bűneltörlő hatása rendelkezik, ezért nem is kell gyónni azoknak, akik felnőttként keresztelkeznek meg, ugye az áldozás előtt. Aztán természetesen utána nyilván kell, de akkor annyira megtisztítja a keresztség, hogy nincs szükség a külön bűnbánatra, mert ez a teljes bűneltörlő hatással bíró a keresztség. Ilyenkor imádkozunk a keresztelendőket, ahol nincs felnőtt keresztelés, ott felé szólítja a pap, sőt az utána következő hétköznapokon is imádkozzunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg. Tehát húsvét nyolcadában majdhogy nem minden nap imádkozunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg a szentmise könyörgéseiben. Ugye tudjuk, hogy régen az volt a szokás, hogy egy hétig fehér ruhába jártak azok, akik megkeresztelkedtek. Ezért a húsvét utáni első vasárnap volt a fehér vasárnap, mert azon a vasárnapon vették le a fehér ruhát. Tehát addig fehér ruhába jártak, minden nap mentek a szentmisére. És imádkozott az egész keresztény közösség azokért, akiket megkereszteltek, befogadták a közösségbe, onnantól kezdve a közösség élő tagjai lettek. Ugye a húsvét, tehát alapvetően azért ilyen szép és hosszú ünnep, ugye 8 napos ünnep, mert hogy annyira fontos és annyira sok esemény történik, hogy ad időt az egyház az ünnep után, hogy ezt 8 napon keresztül feldolgozzuk, és 8 napon keresztül átéljük. Ezért húsvét után 8 napon keresztül teljes ünnepélyességgel imádkozzuk a szentmiséket, mint hogyha húsvét vasárnap lenne, és 8 napon keresztül minden nap ünnepi szentmisét végzünk, hálát adva a megváltás kegyelméért. Ugye, tehát a keresztelés utána pedig a szentmise gyakorlatilag a szokott módon folytatódik egészen a végéig, ugye amit Kriszta említett, amikor a pap beénekli az oltári szentséggel a kezében, hogy békesség veletek, ugye én vagyok, ne féljetek, békesség nektek, én vagyok, alleluja. Tehát ez a felszólítás, amikor indul a körmenet, békesség nektek, én vagyok, alleluja, ne féljetek, alleluja, ez az, ami aztán kitöri az ajtót, úgymond, és a templom falai közül kimegy a szabadba, kimegy és megmutatja a világnak, hogy ünnep van, élet van, a sötétségből a világosságra, a krisztusi világosságra lép ki az ember, és ez egy feladat is, hiszen a feltámadás ünneplőjének ez a missziós feladata, hogy lépjen ki a templomból, hogy az az öröm, amit átélt, az a hit élmény, az a tapasztalat, ami megérintette őt ebben a szertartásban, ebben az Istennel való találkozásban, az nem maradjon bent a falak között, hanem jusson ki azok közé is, akik nincsenek ott a templomban, hiszen nagyon könnyű kritizálni azokat, akik nem járnak el a templomba, vagy nem vesznek részt a szentmisén, de fontos az, hogy tegyünk is értük valamit, ezért megyünk ki a templomból egy-egy körmenet során, hogy megmutassuk azt, hogy van élet, és meghívjunk másokat, és az egész életünk erről szól, minden vasárnap elmegyünk a szentmisére, de nem maradhatunk a falak között, hanem ki kell vinnünk, ki kell lépnünk ugye a templomból, és amit ott átélünk, azt meg kell osztani azokkal, akik nincsenek ott, akik nincsenek velünk, hogy ők is részesei lehessenek a mi ünneplésünknek, annak az ünneplésnek, amely valóban Isten élménnyel ruházza fel az embert. És aztán jönnek a húsvét nyolcadának a napjai, amikor ugye felolvasunk különböző evangéliumi részleteket és jelenéseket. Ugye a húsvét hétfői evangélium, ugye az az evangélium, amikor Jézus szembe jön az asszonyokkal és megszólítja őket, hogy üdv nektek, és megparancsolja, vagy felkéri, felszólítja őket, hogy menjenek el és mondják el a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt. Aztán ezután ugye jön a húsvét keddi evangélium, amikor Mária Magdolnának a történetét hallgatjuk meg, aki sírva ücsörög a sírnál, és keresi Jézusnak a holttestét, azt hiszi, hogy a kertész elvitte, és a nevén szólítja ugye Jézus Mária Magdolnát, hogy Mária, én vagyok az, és akkor ismeri fel Jézust ugye Mária Magdolna, amikor ugye a nevén szólítja őt Jézus. Aztán jön ugye a nyolcadában a szerda, ugye az Emmauszi tanítványok, az csüggett, elkeseredett, bizonytalan tanítványok, akik indulnak hazafelé a szülőfalujukba. Tehát ott hagyták Jeruzsálemet, ott hagyják az apostolokat, és ballagnak hazafelé, Jézus melléjük szegődik, és ez a második szentmise, ugye az utolsó vacsora után, Jézus megtöri nekik a kenyeret, és felismerik az Emmauszi tanítványok, ugye Jézust a kenyértörésben. Aztán jön a csütörtök, amikor az Emmauszi tanítványok visszatérnek, ugye, és Jézus megjelenik a tanítványok közösségének, amikor azt mondja, hogy tapintsátok meg, ugye, hogy én vagyok az, mert van hús és csont rajtam, a szellemnek azonban nincs. Aztán jön ugye a péntek, amikor ugye Jézus halfogásra szólítja föl a tavon halászó apostolokat, és amire kiérnek a partra, a feltámadott Krisztusot csütögeti nekik a halat a parton, és meghívja őket, hogy egyenek vele együtt. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ebben van egy olyan szép mondat, ugye, amikor kifogják a halakat, szám szerint 153 fajta hal volt, ugye a hálóban, ez egy érdekes gondolat, hiszen talán azt mondják a kutatók, hogy akkor ennyi népet ismertek, vagy ennyi embert, vagy nemzetet ismertek a földkerekségen, 153-at, és ez is egy jelképes, hogy az apostoloknak az addig ismert minden népcsoporthoz és embertípushoz, emberfajhoz, ugye küldetése van, hogy elmenjenek, és addig ismert világban ugye elmondják azt, hogy mi történt, hogy ez annyira fontos, ez a küldetés. Tehát ez a pénteki, a húsvét pénteki, aztán jön a húsvét nyolcadának a szombatja. Ugye Mária Magdolna ismét megjelenik előttünk, és újra megjelenik két tanítványnak, és van itt egy ilyen kis megjegyzés, hogy ugye szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek az asszonyoknak a tanítványok, és újra megbízza őket, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Hát így megyünk végig az ünnepeken. Nem tudom, hogy van-e ezek közül az evangéliumok közül esetleg, ami nektek új szimpatikusan, vagy valamelyik személy, akivel tudtok azonosulni, vagy valami, ami ezek közül a nyolcados evangéliumok közül úgy számotokra például fontos.
Az Emmauszi tanítványok nekem az a kedvencem. Mondjuk mindegyik nagyon-nagyon olyan közel jön benne igazából Jézus, tehát hogy is mondjam, hogy minden egyes evangélium szerintem Húsvét nyolcadában is arról szól, hogy mennyire irgalmas az Isten, és mennyire szeret minket, semmi másról, nyilván másról is, csak hogy ez így alapvető, és hogy így önti ránk az ő szeretetét ebben az időszakban.
Talán nem véletlen az, hogy az irgalmasság vasárnapja zárja le a húsvét nyolcadát, amit ugye Szent II. János Pál pápa vezetett be annak idején. Talán ő is levont ezt a következtetést, hogy annyira az Isten irgalmassága sugárzik a szent napok alatt, hogy jó, hogyha ez az ünnep zárja le, és akkor központba kerül az Isten irgalmasság. Hát talán akkor így a húsvét eseményeinek a végéhez érkeztünk. Én azt tudnám ajánlani és kérni a kedves rádióhallgatóktól, hogy ahogy azt mi is megtettük, önök is tekintsenek vissza a húsvétra. Van internet, van biblia, van ez, van az, sok minden lehetőség. Jó, hogyha ezeket újraolvassuk, a húsvét nyolcadának a szentírási részeit, az Emmauszi tanítványokat, Mária Magdolna történetét, ugye az apostoloknak a történetét, hogy mi is történt, hogyan is mutatta meg magát Jézus ezekben a szent napokban, és engedjük, hogy most a húsvét 50 napjában rendszerint újra éljük ezeket az eseményeket, hogy legyen üzenete számunkra az ünnepnek, legyen tartalmas üzenete számunkra az ünnepnek, amelyben Isten Jézus Krisztus által csodálatos módon meg tudja nekünk mutatni magát. Akkor lesz igazán ünnep a húsvét, hogyha tényleg megszólít az Isten, tényleg megérint az ő kegyelme, és ez nagyon-nagyon rajtunk múlik. Tehát biztos, hogy sok-sok-sok szerepünk van és felelősségünk abban, hogy egy ünnep az csak egy kulturális hagyomány, vagy valóban lelkileg is ünnep. Hát ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok erőt és kegyelmet a rádióhallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia hívei.